Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, most egy roppant időszerű témát vettem elő. Ratzinger bíboros, azaz 16. Benedek gondolataiból, írásaiból, hiszen vasárnap lesz az európai parlamenti választás itt Magyarországon. Az ő műveiből, a 16. Benedek műveiből, korábbi is írásaiból és a pápaság alatti megnyilatkozásaiból kiállítottak egy kis könyvecskét, aminek az volt a címe, hogy Benedek Európája. Maga a névválasztása is egyfajta elköteleződést jelentett Európa mellett. Mert két olyan Benedekről tesz utalást, akiknek nagy szerepe volt a európai élet és kultúra történetében. Az egyik maga Nursiai Szent Benedek, aki Monte Cassino-ban, az apátságában és az onnét kisugárzó szellemiséggel megvetette a római birodalom romjain az új Európa alapjait. Ezt nem lehet semmibe venni és letagadni, hiszen ez a rend, a maga kultúra ápoló, kultúrát továbbadó, imádkozó, tevékeny életformájával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy egyrészt a múlt értékei megmaradjanak, másrészt az új helyzetben a barbároknak Európába jutásával egy olyan életforma alakuljon ki, ami legjobban biztosítja a folytonosságot az addig elért eredményekkel. Ennek a rendnek volt aztán több kivirágzása, ilyen például, mint a Cluny mozgalom a 9. században, amelynek üdvös kihatásaiból mi magyarok is részesültünk. Gondoljunk arra, hogy Szent István király hittérítői mind ebből a szellemi áramlatból jöttek ide hozzánk, és hát Asztrik, aki szerzetes volt, maga is bencés lehetett. Nem, hogy lehetett, az is volt, hiszen a bencések apátjuknak ismerik el. Ez az egyik, amikor a névválasztást vette pápaságának kezdetén, a másik pedig 15. Benedekre utalt, aki az első világháború napjaiban lett pápa, amikor a háború kirobbant, 10. Szent Pius után ő került a pápai trónra, és kezdettől a békesség szolgálója volt, fölhívta a nemzeteket a kibékülésre. Ez nem azt jelenti, hogy mindig is hallgattak rá, egy azonban bizonyos, hogy ő megtette azt, amit akkor egy pápának meg kellett tennie. A háború után pedig hát a hadifoglyok, a árva gyerekek, a különböző nehéz sorsra jutott embereknek a megsegítését ilyen intézményes módon is támogatta. Hát ezek után érthető, hogy 16. Benedeknek a neve, azaz elődökre utalva, már önmagában is egy programot adnak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a pápaság az mindig egyfajta folytonosság is. Még hogyha az új pápák hoznak valami más szellemiséget is a kormányzásban, de itt nem abszolút kezdetről van szó. Ezért 16. Benedek pápa méltó folytatója volt II. János Pál pápa munkásságának, akinek egy utolsó apostoli buzdítása az Ecclesia in Europa, az Egyház Európában kezdetű apostoli buzdítás, amit már nagyon öregen, betegen 2003-ban írt Szent II. János Pál pápa. Én ebből csak nagyon keveset, két kis részletet idéznék, hogy az a gondolkodás, ami jellemző volt 16. Benedekre, az csírájában itt is, itt van már II. János Pál pápánál, hiszen ő is egy abszolút európai ember volt, jól lett Európa keleti feléből. Azt írja, ha az elmúlt évszázadokra fordítjuk tekintetünket, föltétlenül hálát kell adnunk az Úrnak azért, hogy földrészünkön a kereszténység, a népek és kultúrák közötti egység s a teljes értékű ember jogai előmozdításának elsődleges tényezője volt. Az evangélium. Nem lehet kétségbe vonni, hogy a keresztény hit meghatározó s mellőzhetetlen módon hozzátartozik Európa kulturális alapjaihoz. Európának ugyanis a kereszténység adott formát, beleoltva néhány alapvető értéket. És kicsit később arról értekezik a pápa, Szent II. János Pál, hogy bővülni fog az Európai Unió, akkor még 2003-ban mi sem voltunk benne, viszont azt írja, hogy az Európai Unió bővül, hosszabb, rövidebb idő alatt részt kell benne vennie mindazon népeknek, melyek ugyanannak az alapvető örökségnek a birtokosai. Kívánatos, hogy e bővülés mindenki tiszteletben tartásával történjék, megbecsülve a történelmi és kulturális sajátosságokat, a nemzeti identitást, az újonnan érkező tagok hozományát, és komolyan kell venni a szubszidiaritást és a szolidaritást. A szolidaritást értjük, a szubszidiaritás pedig azt jelenti, hogy mindent a legkisebb fokon, tehát nem kell fölmenni a legmagasabb hivatalhoz egy-egy ügy elintézése érdekében. Amikor már 16. Benedek lett a pápa, akkor még inkább észlelhető volt egyfajta kulturális válság, és a maga penge éles distinkcióival, megkülönböztetéseivel, elemzéseivel jó diagnózist állított föl. Talán még emlékszünk rá, hiszen említettem, két könyv abban az időben, hát a szellemi életben egy jelentős alkotás volt. Az egyik a Fukuyama a történelem vége című könyve, ami arról szólt, hogy hát most megszűnt a szembenállás a világ nagyhatalmai között, a Szovjetunió is hát megszűnt. Most kitör a demokrácia, és egy ilyen gondtalan, sima élet következik be, hogy nem lesz még történés se, az embereket meg fogja ölni az unalom ebben a világban. És hát erre egy amerikai professzor Huntington írt egy könyvet, hogy a civilizációk összecsapása. És azt írja, hogy nem, hogy nem lesz történés, most kezdődik csak igazán, mert a kultúrák, a globalizáció és a gyors lehetőségek, áramlások közepette sokkal inkább szemben állnak, majd összecsapnak, és benne a nagy vallások is. És hát ennek tanúi vagyunk, tehát Huntingtonnak sokkal nagyobb volt a valóság érzékelése, mint Fukuyamának. Ekkor ezeket az elemzéseket adta 16. Benedek pápa, hogy itt az egyik gond az, hogy az emberből nem ragyog az Isten képiség fénye. Tehát mi arra lettünk teremtve, hogy valamiképpen hordozzuk az isteni tulajdonságot, az isteni képet. De miután az ember nem ismer el semmiféle erkölcsi fórumot saját számításán kívül, ezért egy válságos időszak következik. Az erkölcsi erő nem növekedett a tudomány fejlődésével. Azt hitték, hogy majd ha egyre civilizáltabb lesz az ember, akkor egyre magasabb erkölcsiségre jut. Ez pedig nem így van, mert a civilizációnak a vívmányait felhasználják, és még inkább tudnak pusztítani fegyverekkel más módon, mert az erkölcsi erő az más talajban gyökeredzik. A technikai lehetőségek fenyegetettsége, hogy itt a biotechnikára, meg sok minden másra is lehet gondolni, hogy a technika az fenyegeti az embert, még úgy is, hogy éppen ma olvastam egy tanulmányt, hogy nem veszük tudomásul, hogy ez a Facebookos tablettes világ milyen pusztító károsodást okoz a fiatalság lelki életében, amelyet aztán meg szokott fejelni a drogoknak a használata. Már Japánban már 10 millió függő fiatal van, ami képtelenné teszi őt az emberi normális kapcsolatokra. Aztán ugye ebben a elemzésekben ott van a pozitívum is, hogy bár a kereszténység nem az európai földből indult ki, hiszen Jeruzsálemből, de nagyon hamar Szent Pál idején kapja a hívást, mikor Troászban vannak, az ott átellenben van a Macedóniának, hogy egy ember álmában mondja Pálnak, hogy gyere és segíts rajtunk, és akkor úgy érzi, hogy isteni szólítatásra mennie kell Macedóniába, azaz Európa földjére. Ott a tengerben van egy ilyen kis szikla, azt úgy őrzik, hogy Pál, mikor a hajójával odaért, akkor azt érintette először, magam is láttam ott Filippi előtt ezt a kis sziklácskát, egy ilyen oszlopot. Ugyanakkor Európában érte el a legnagyobb kulturális hatását a kereszténység, mert átjárta, főként ugye a középkortól kezdődően, de érdekes mód, hogy a kulturális ráhatás ellentéteként vagy vele párhuzamosan itt alakult ki a közgondolkodásban az Isten nélküliségnek a világa. Ez sehol máshogy így nincs. Tehát ilyen szintiszta, ateista társadalmak sehol nincsenek a világon. De itt Európában voltak, kezdve azon, hogy a francia forradalom is már nagy erővel bomlasztott, jött a kommunizmus, és hát emlékszünk rá, voltak olyan államok, egy Albánia, meg talán még Kína is, akik, amelyek dekraláltan ateista államok voltak. A többi pedig gyakorlatban. De, tehát nem mondták azt, hogy mi beszüntetünk minden vallási életet, de gyakorlatban ezt tették. Tehát itt alakult ki Európában, ugyanakkor, mikor itt volt a legnagyobb kulturális hatása. Az is probléma, hogy itt a teljes szekularizáció, elvilágiasodás, laicizmus mellett nagyon zavarossá vált a szabadságnak a fogalma és ideológiája. Ki mit ért szabadságon? És ugyanakkor a szabadságnak olyasfajta korlátozásai következtek be, ami magát az igazságot tartja távol. Gondoljunk az úgynevezett PC beszédre, vagyis a politikailag korrekt beszédre, hogy bizonyos dolgokról nem szabad beszélni, mert ez zavarja a közézetünket, majdnem olyan, mint a magyar közmondás azt mondta, hogy akasztott ember házában ne emlegessük a kötelet. Hát így voltak, ugye így vannak, hogy bizonyos dolgokról ne beszéljünk, mert az zavarja a közgondolkodást. És ennek a világnak az életét teljesen távol tartják az Istentől, hogy semmi közel közéletben az Istennek ehhez. És hát azért ki is lehet adni az alkotmányból a kereszténységre, vallásra való utalást. Aztán az is nagy probléma, hogy az ember úgy gondolja, amit képes megtenni, azt meg is teheti. Tehát, ha technikailag kivitelezhet mindenféle gnómokat a kísérletezésével, akkor ezt megteheti, mert van rá lehetősége. De hát végső soron, mondja a pápa, a terrorizmus is ilyen, hogy önmaguknak adnak fölhatalmazást, mert az önfelhatalmazás az az erőn alapszik. Tehát ennek nem a jog, hanem az erő az alapja, hogy kinek mekkora eleje van, és ezt lehet látni, hogy egy nagy hatalom az nem indokolja, hogy miért szól bele más népek életébe, az erő nyelvén beszél, ugye? De így vannak a kisebb közösségek és társadalmak is. Ebben az esetben azonban az emberi méltóság megszűnik. Mi a kereszténységnek a maradandó értéke, így az európai szemüvegen át tekintve, európai kultúrán tekintve? Mert tudjuk azt, hogy nem Európához szól csupán a kereszténység, hanem az egész világhoz, de itt, ebben a világban, amelyikben élünk, milyen maradandó és megszívlelendő jelentése van? Abból indul ki, hogy a kereszténység az hihetetlen, de így van, az értelemnek, a logosznak a vallása. Hát hogy kezdődik János evangéliuma? Az ige a logosz testélőn. Pázmán szerint ez az egyik legnagyobb szava a Bibliának, mert három nagy szava van. Az ige testélőn, én és az Atya egy vagyunk, és amikor kenyére azt mondja Jézus, hogy ez az én testem. Szóval ez a három legnagyobb szó a Bibliában. Na most a logosznak a vallása. Ebből adódóan mi nem vezetjük le magunkat a más vallásokból, még a zsidóságból sem. Ugyanis ott vannak gyökereink, de nem folytonossága a zsidóságnak a kereszténység, hanem egyfajta ilyen megszüntetve, megőrizve egy újabb fejezet az üdvösség történetében. És mi a teremtő értelemtől származtatjuk a mindenséget. És ezért a mi vallásunk a római levél alapján is értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Na, az a vádolja Szent Pál a rómaiakat, hogy eszükkel fölfogták, hogy Isten létezik, az ő örök ereje, bölcsessége, és mégsem hajlottak arra, hogy megadják a köteles tiszteletet az Istennek. Pedig még az értelem is ebbe az irányba vitte őket. Tehát a kereszténység alapvetően az értelmességnek a vallása. Volt egy sok vitát kiváltott beszédje 16. Benedeknek a Regensburgi Egyetemen, ami nagy ribilliót keltett a muszlim világban, erről már többször szóltam. Ugyanis ő a Regensburgi Egyetemnek tanára volt a bíborossága előtt, Ratzinger bíboros. És meghívták őt, és az ottani professzori karnak, ugye ott nem csak teológia, hanem minden más kar van, tartott egy előadást az értelem, a hit és a tudomány szerepéről. És úgy közbevetőleg mondta azt, hogy hát olvasott most egy tanulmányt, hogy a bizánci császár, a II. Pelagos Mihály, meg egy arab egymással beszélget, hogy mit hozott Mohamed a világnak. És hát ott idézi azt, hogy a szent háború, a pusztítás és így tovább, na ezen azt kiakadtak a muszlimok, pedig hát tény is való, hogy van dzsihád. Ugye? És akkor így fejezi be a császár, nem értelemszerűen cselekedni, ellentmond Isten lényegének. Márpedig nemcsak, hogy a vallás terjesztése nem történhet erőszakkal, fegyveresen, hanem a világot sem lehet berendezni fegyverkezés alapján. Ellentmond az értelemnek, akkor Istennek is ellentmond. Na hát ebből óriási nagy vita támad, mivel hogy hát a muszlim világnak az erőszakosságát kritika tárgyává tette. És azt mondja Ratzinger bíboros, hogy ettől az abszolút szellemtől, az Istentől vagyunk megérintve mi emberek. Nem csak életünket kaptuk az Istentől, a növények, az állatok is az életüket az Istentől kapják. Végül is most, hogy evolúcióval vagy miként, az más kérdés, de isteni eredetű. Hanem mi a személyiségünket is tőle kapjuk, az Istentől. Ez az Isten képiség, ami nincs meg egy állatban, bár nagyon értelmesnek tűnik egy kutya, vagy egy másik állat, de az a személyiség, ami egy emberben ott van, az nincs meg a teremtett világ egyikében sem. Tehát a személyiségünket is tőle kapjuk. És ugyanakkor ez a keresztény hit, amelyik a logosztól függ, az Istentől függ, transzcendens, kinyílik a másik világra, Jézus Krisztushoz köt bennünket. Amíg például egy buddhizmus az inkább magába fordítja az embereket. Tehát nem kinyit, hanem befelé fordít. Önmaga megismerése, mindenféle technikákkal, kultúrával ebbe az irányba és a nem cselekvés irányába visz el. De a kereszténység az nem befelé fordít bennünket végül is, ez nem azt jelenti, hogy időnként nem kell elvonulni vagy elgondolkodni, hanem a transzcendens, a természet fölötti világba viszel bennünket. És hát a keresztény hitet nekünk igazolni kell, hogy Jézus Krisztus, hát a világ üdvözítője. És ezt ilyenkor úgy tudjuk megmutatni, hogy nem pusztán az értelmünk, hanem az élő hitünk is. Ami ismét csak értelmes kell, hogy legyen. Tehát a mi hitünk az nem hiszékenység. Vannak dolgok, amit nem tudunk pontosan, nem tudunk értelemmel jól magyarázni, de egyetlen egy hittény sem mond ellent az értelemnek. Csak valamiképpen egy másik síkra tereli a valóságot. És azt mondja, hogy ez a hit az, ami Európának a megteremtéséhez hozzájárult. Mert ha ez megszűnik, akkor már csak a kövek beszélnek a kereszténységről. Lásd egy Notre-Dame-i templom pusztulása, ugye? Minimális néhány százalékban mérhető a gyakorló keresztény Franciaországban, de azok igaziak. Viszont amikor egy ilyen csapás éri őket, hogy leég a szimbólumként is fölfogható katedrális, akkor azért mind megmozdul, hogy hát azért ez mégis, ez a mi múltunk. Tehát ilyenkor kövek beszélnek. Jézusnak van egy mondása, hogy amikor mondják, hogy hallgattasd el ezeket a téged dicsérő embereket, azt mondja, hogy ezeket elhallgattatom, akkor a kövek fognak megszólalni. Na hát itt is erről van szó, hogy lehet, hogy már Franciaországban nem mernek kiállni a keresztény hit mellett, már irritálja őket egy kereszt, ami a Szent II. János pápa szobra kezében van, de ilyenkor megszólalnak a kövek. Aztán azt is mondja, hogy Európa az sokkal több, mint kontinens. Némelyek szerint Ázsiának egy félszigete, mert egy igen kis terület már a nagy Ázsiához képest Európa, hanem egy ház akar lenni, mondja a 16. Benedek, ahol több kultúra találkozik. A Bundestagban, azt hiszem 2011-ben, német parlamentben tartott egy nagyívű beszédet 16. Benedek pápa, és azt mondja, hogy Európában Jeruzsálem, Atén és Róma találkozik. Nekünk nem kell magyarázni, hogy miért ezt a három várost említett. Jeruzsálem, a kereszténység szülő helye is, ugye, Jézus ott hal meg, és ott támad föl. Ott vannak az ószövetségi gyökerek is, tehát azért azt mi nem tagadjuk, csak nem azt mondjuk, hogy folytatása vagyunk a zsidóságnak. Egyrészt ott van a üsztörténet eleje, Aténban ott van a görög filozófia és gondolkodás, Rómában pedig ott van a jog és a szervezettség. És Európában ez a három város, amit szimbólumnak is föl lehet fogni, találkozik. És ekkor mondja a Bundestagban, hogy nekünk azt a isteni erényt, amit mi igazságnak, jóságnak és szépségnek mondunk, azt nem lehet szétválasztani. Mert ha az igazság mögött, amit a jog képvisel, nincs ott, ugye, a jóság, nincs ott az erkölcs, akkor igazolja az összes gonoszságot. Summum jus, summa injuria. Legnagyobb jog, legnagyobb jogtalanság. De a jóságnak, az erkölcsnek viszont kellenek olyan korlátai, illetve határai, ami mindenki számára érthető. Ez majdnem olyan, mint a egy-egy ügyes-bajos dologba, az ügyvéd az, aki le tudja fordítani a jog nyelvére az egyes eseteket, hogy azt mérlegelni lehessen az igazság mérlegén. Mert mindenki ott elmondja, és csak sóhajtozik, meg bánatát előhozza, akkor túl szubjektívvá válik. De odaáll egy ügyvéd, és akkor azt mondja, hogy kérem szépen, a jognak ezzel a pontjával ütközik, vagy valósítja meg, akkor lehet ottan mindjárt súlyozni. De ugyancsak a szépség, ami nem pusztán, amit látunk szépség, hanem a művészet világa. Mert az emberben a művészet egyik legjelentősebb komponens, legyen az képzőművészet, irodalom, zene, építészet, mert nélküle nem vagyunk emberek. Tehát ezeket egységben kell tartani, és nem választható szét egyik a másikától. És ott a Bundestagban mondja, hogy korábban, jó helyen mondja, mert 50 évvel ezelőtt, vagy akkor még, vagy 60 évvel ezelőtt volt a Nürnbergi per, ahol azt mondták, hogy lehet, hogy a náci jogrendszer megengedett egy-egy bűncselekményt, mert hogy az ő érdekeiket szolgálja, de van egy másik, ha az ütközik az emberiség, emberiességgel, a természetjoggal, akkor az fölébe kerül ennek a tételes jognak. És azt mondja Benedek pápa, hogy ma már szinte kinevetik az embert, hogyha beszél a természetjogról, hát apró pénzre váltva, gondoljunk arra, hogy bizonyos erkölcsi magatartásokat, mikor azt mondjuk, hogy ez természetellenes, fölhorkanak. Mi az, hogy természetellenes? Nincs természetellenes. Sok el kell fogadni minden. Én itt nem nevesítem a dolgokat, ugye? Pedig a természetnek kell, hogy legyen rendje. És a természet rendje, meg az ész, az össze kell, hogy vágjon. És azt mondja, ezt felejtjük-e újabban, a természet jogot. És hát ennek a együttesnek ki kell alapítani a közösséget, a nemzetet, a közjavát, az emberi jogokat, és az erkölcsi élet legalapvetőbb sarokpontját, az élet védelmét. Ugyanis az élet védelme az erkölcsi életnek az axiomája. Az a pontja, amit nem is kell magyarázni, mert az élet a legfőbb érték, és éppen ezért a születéstől halálig és a védettségében ehhez kapcsolódik az egész erkölcsi rendünk. Ezért szokták azt mondani, hogy a gyilkosság a vétkek summája, összefoglalója. Tehát az, ami előtte van, hogy valaki hazudik, meg lop, meg mit tudom én, paráználkodik, azok bűnök, de a gyilkosság a vétkek summája. Mert az erkölcsi életet, az élet védelmét kezdi ki. És hát ugye ezt mondja, hogy ezt védeni kell, és ez a kereszténységnek alapvető tanítása. Ez nincs még egy görög kultúrában sem egy rómaiban sem volt meg. Mert volt Taigetosz, meg sok minden más görög világban, ahol az élet-halál urai voltak az emberek. És a kereszténység azt tanítja, hogy nem vagyunk az élet urai, csak folytatói, továbbadói és védői. Ebben egyébként a zsidósággal is teljes egységben vagyunk az élet védelmét illetően. Hát most itt van a parlamenti választás, és ugye itten szóba fog kerülni a migráció kérdése. Nem lehet ez elől kibújni. És evel foglalkozott már II. János Pál pápa is, és 16. Benedek is. Hogyan ítélték meg ők, és hogyan látták? Első és alapvető dolog, hogy a keresztény embernek a tényleg a rászorult, a vándort, az üldözöttet segíteni kell. Ott van az utolsó ítéletről szóló beszéd, vándor voltam, és befogadtatok. Beteg voltam, meglátogattatok. Börtönben voltam, sínlődtem, meglátogattatok. Tehát ez hozzá tartozik a jézusi tanításhoz. Ugyanakkor mi egy sebzett üdvrendben vagyunk, tehát az eredeti bűntök kezdődően az a világ, ami vagyunk, nem egyértelmű. Ebből adódóan nagyon bonyolultá vált a világunk egy ilyen migrációs kérdésben is. És idézi II. János Pál pápát, aki akkor még boldog volt, most már szent, azt mondja 16. Benedek, ezt írja 11-ben, a pápára hivatkozva, az ember elsődleges joga, hogy saját hazájában éljen. Ez a jog azonban csak akkor lesz hatékony, ha állandó felügyelet alatt tartják a kivándorlásra ösztönző tényezőket. Ezt 1998-ban II. János Pál pápa mondta. És akkor hát itt folytatja és átveszi a gondolatot. A beilleszkedés útja jogokkal és kötelességekkel jár. Megkívánja a migránsok iránti tiszteletet és a róluk való gondoskodást, hogy emberi méltóságuknak megfelelően élhessenek. De ugyanakkor a beilleszkedésnek ez az útja a migránsok részéről is elvárja azoknak az értékeknek a tiszteletét, amelyeket a befogadó társadalom nyújt. Tehát, ha egyszer bejött, akkor fogadja el annak a társadalomnak a rendjét, ahogy a mi menekültjeink 56 vagy a háború után, amikor kimentek, fontosnak tartották, hogy az ottani társadalmi rendet elfogadják. Most itt jön egy kényes kérdés, amire így válaszol Benedek. Ebben az összefüggésben nem feledkezhetünk meg a törvénytelen bevándorlásról sem. Ez főleg akkor jelent égető problémát, ha különösen az asszonyokat és gyermekeket veszélyeztető emberkereskedelem és emberi kizsákmányolás formájában jelentkezik. Ezeket az ocsmán gaztetteket határozottan el kell ítélni és meg kell büntetni, miközben a migrációs áramlások szabályozása, ami nem korlátozódhat csupán az államhatárok hermetikus lezárására, sem a törvénytelen bevándorlók ellen hozott büntetések megszigorítására, sem az új beutazások elrettentésére hozott intézkedések alkalmazására, legalábbis csökkentheti sok migráns számára azt a veszélyt, hogy az említett emberkereskedelem áldozatává legyen. Valójában különösen szükségessé válnak az emberkereskedelem leküzdésére irányuló, tervszerű és sokoldalú beavatkozások és hatékony ellenintézkedések az elvándorlók szülőföldjén. Tehát magyarán segítsük ott azokat, akik ott bajban vannak. Egységes programok kellenek a törvényes és tömeges bevándorlás esetére, valamint tekintettel az egyéni sorsok elbírálására, szükség van arra a nagyobb hajlandóságra is, amely a politikai menedéken túl még az emberi személy védelmét szolgáló intézkedésekre is kiterjed. A megfelelő szabályozások mellett mindig gondoskodni kell az emberi gondolkodás és lelkiismeret türelmes és folyamatos fejlesztéséről. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy tovább erősödjön és fejlődjön a kölcsönös kapcsolat és az együttműködés az egyházi szervezetek és a teljes emberi fejlődés szolgáló intézmények között. A keresztény fölfogás szerint a szociális és humanitárius elkötelezettség mindig az evangélium iránti hűségből meríti erejét, jól tudva, hogy aki Krisztust, a tökéletes embert követi, az egyre inkább emberré válik, mondja a 16. Benedek pápa. Tehát magyarán, ugye itt a szabályozásról szó van, és azt mondja, hogy nekünk az evangéliumból fakadó tevékenységünk a szociális tett. Tehát az egyház elsődlegesen az üdvösséget hirdeti. De miután az evangélium hirdeti a felebaráti szeretetet, amelynek forrása az Isten szeretet, ezért mint egy következményképpen a szociális, humanitárius feladatok is fontosak az életünkben. De ugyanakkor érezzük ennek a nagyon tiszta elméjű pápának a finom különböztetéseit, hogy igen, segítünk, de mint ahogy annak idején a Diognetuszhoz szóló levél mondta, hogy izzadjon meg kezedben az alamizsna, Magyarán tudd azt, hogy és kinek segítesz. Ott is legyen értelem a segítségedbe, mert nem lehetünk balekok. Tehát itt akkor a kormányoknak, a felelős embereknek kell kidolgozni azt, hogy mi a segítésnek hatékony módja, és ne az legyen, hogy bizonyos emberek mások bajából meggazdagszanak, gondolok itt az emberkereskedelemre. És hát akkor még ez annyira nem merült föl, de hát ugye látjuk azt, hogy jobbára iszlám vallású emberek jönnek Európába, és azt is látjuk, hogy 16. Benedek pápa elég kritikusan szemlélte az iszlámot. Nem mint hogyha azt nem mondta volna, hogy igen, vannak az iszlámban is olyan vonulatok, amelyek a jót, a békességet akarják, de ahogy itt megjelenik náluk sokszor, az bizony arról tesz tanúságot, hogy egy felsőrendűségi tudattal, mintha meg akarnának bennünket hódítani. Ugye 16. Benedek azért ismerte az európai történelmet, bajor volt, ismerte jól itt az európai helyzetet, a középkortól kezdődően mit jelentett a török világ itt ezekben az országokban. Tehát ő ezzel is foglalkozott, és hát ugye, miután ő az Európának a gondolatát, azt valahol, hogy Ilyés Gyulát idézem, haza magasban kereste az evangélium szellemiségében, ezért nagyszerű gondolatokat írt Nursiai Szent Benedekhez és az európaisághoz. Hát egy nagyon rövid kis részt olvasnék föl ebből a gondolkodásból. Az európai örökséghez hozzátartozik az a szellemi hagyomány, amelyben a hit, az igazság és az értelem kapcsolata lényeges szerepet játszik. Itt végső soron arról a kérdésről van szó, hogy az értelem áll-e mindig a dolgok kezdeténél, és adja meg minden dolgok alapját, vagy nem. Arról a kérdésről, hogy a valóság a véletlen és szükségszerűség alapján jött-e létre, és így az értelem az értelmetlenségnek véletlen mellékterméke, és így végül is jelentéktelen valami az értelmetlenség óceánjában, vagy pedig igaz marad a keresztény hit alapvető meggyőződése, in principio erat verbum, kezdetben volt az ige, azaz minden dolgok kezdete, Isten teremtő értelmében rejlik, ő pedig elhatározta, hogy közli magát velünk az emberekkel. Azt lehet mondani, hogy az európaiságnak ilyen magasztos eszméjét kevesen tudták megragadni. Adná Isten, hogy azok az emberek, akik az Európai Parlamentet majd kormányozni fogják, valamit kapjanak ebből a szellemiségből és lelkiségből, mert ő azt is mondja, hogyha csak gazdasági dolgok kötnek össze bennünket, előbb-utóbb annak egy nagy ellenségeskedés lesz a vége, mert az emberek még a saját családjukba is képesek az anyagiakon összeveszni, hát hogyha államokról van szó. Tehát itt az európaiságot mindenképpen a szellemiségben kell megtalálnunk. Én nagyon örülök, hogy annak idején, amikor épült a tornyunk, akkor sikerült föltetetni 16. Benedek címerét, ha jól megfigyeljük, ott van fönn a nagypápának a címere a torony tetején, és el is vittem 16. Benedeknek, és mutattam is neki, hogy Kalocsai Székesegyháznak, ha itt szembeállok vele, akkor a jobb oldali tornyán ott van 16. Benedek címere, az igazság munkatársa, ez volt az ő jelmondata. Hát ezzel a mai hittanórával is tisztelegjünk előtte, és kérjük a Szent Lelket, hogy ilyen szempontok motiválják a választókat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézisét hallották.